Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 118. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét. A 118. Zsoltárban így szól hozzánk Isten lelke. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Mondja hát Izrael, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondja hát az Áron háza, hogy örökké való az ő kegyelme. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké való az ő kegyelme. Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott, és tágas térre tett engem az Úr. Velem van az Úr, nem félek, mit árthat nékem ember? Velem van az Úr az én segítőim között, és nézni fogok az én gyűlölőimre. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elveszném őket. Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elveszném őket. Körülvettek engem, mint méhek, eloltattak, mint tövis tűz, mert az Úr nevében elveszném őket. Igen, taszítottál engem, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadításul. Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban, az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett, az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott, az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél. A kő, melyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, és csodálatos ez, ami szemeink előtt. Ez az a nap, melyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vígadjunk ezen. Ó, Uram, segíts most! Ó, Uram, adj most jó előmenetelt! Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldunk titeket, akik az Úrházából valók vagytok. Isten az Úr, és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy te, azért hálát adok neked. Én, Istenem, magasztallak téged. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert azért a kegyelemért, amiről a Zsoltáros énekelt, te adtad az életedet. Köszönjük, hogy minden bűnünkre, valóban minden bűnünkre, amit ismerünk és amit nem ismerünk, minden vétkünkre van bűnbocsánat. Köszönjük néked, hogy nem kell a te haragod alatt élnünk ellenségetként, kárhozat fiaként, hanem nyerhetünk kegyelmet ingyen ajándékként, megbékülhetünk veled, élhetünk veled itt a földi életünkben, és hozzád mehetünk az örökké valóságba majd. Köszönjük néked, hogy ez azért lehetséges, mert te ott a kereszten meghaltál értünk. Köszönjük néked, hogy ma emlékezhetünk a te dicsőséges bevonulásodra Jeruzsálem városába. Köszönjük néked, hogy ahogy ott imádtak téged, és hódoltak előtted a Zsoltár szavaival, mi is tehetjük azt. Mi is magasztalhatunk téged, aki nem csak Izrael királya vagy, hanem a világ királya, az egész teremtettség királya, aki előtt egy napon térdet fejet hajt majd az egész mindenség, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Köszönjük néked, hogy már most ezt tehetjük. Segíts, hogy ezt tegyük itt a szívünkbe, lelkünkbe. Segíts, hogy tiszta hódolattal, teljes alázattal, imádattal fordulhassunk feléd. Az engedelmesség készségével terítsük eléd ruháinkat. Lengessük az öröm, a szabadság ágait a szívünkben neked, akinek mindent köszönhetünk. Segíts, hogy hódoljunk neked külön-külön, és együtt gyülekezetként is ezen a napon. Kérünk, áld meg most Isten tiszteletünket, ígéd által, lelked által, legyél itt velünk. Szentelj meg bennünket, szólj hozzánk, Urunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a Heidelbergi Kt-nak a mai napra eső szakaszát.
Kedves testvérek, az Atya Istennel kapcsolatos kérdéseket tisztázzuk a következő vasárnapokon. Ma az első kérdés, és mint múltkor volt is róla szó, a hitvallásunkkal kapcsolatban halad a Kt. Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy ami Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nékem Isten és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit e síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
Énekeljük a 294. énekünk első versét. 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának 11. részéből. A Márk evangélium a 11. részének első 11 versében így olvassuk Isten írott igéjét. És amikor Jeruzsálemhez közeledének, Bétfagé és Betánia felé az olajfák hegyénél, elküldött kettő tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, mely előttetek van, és mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, melyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja nektek, miért teszitek ezt? Mondjátok, az Úrnak van szüksége rá, és azonnal elebocsátja azt ide. Elmenének azért, és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nekik, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig felelének nekik úgy, amint Jézus megparancsolta, és elbocsáták őket. És odavivék a vemhet Jézushoz, és rávették a felső ruháikat, ő pedig felült reá. Sokan pedig a felső ruháikat az útra terítették, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának, mondván, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. Virágvasárnap van, amikor emlékezünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus győzelmesen bevonult Jeruzsálembe, tanítványai kíséretében, egy sokadalom újongása, üdvrivalgása közepette. Talán nem túl nehéz elképzelnünk ezt a bevonulást, amit az evangélisták mind leírnak nekünk, és olyan különböző szempontokból írják le, hogy kétségtelen, hogy valóságos eseményről van szó. Tényleges történelmi eseményről. Nézzük meg most először a bevonulás körülményeit, aztán majd a további pontokra is sort kerítünk. A bevonulás körülményei. Tavasz volt. Most, ahogy kim voltunk Izraelben, láttuk, hogy milyen szép üde a tavasz arrafelé is. Mindenhol virágok vannak, illatok, zsongás, madarak énekelnek, 20-25 fok van, ragyogó kék az ég, olyan, mint itt nálunk. Ez a jeruzsálemi nagy páska ünnep időszaka. Niszán hónap, a mi naptárunk szerint április hónap eleje, vagy április hónap nagyjából, és ilyenkor már a páska ünnepre készülődnek is. Most, hogy mi ott voltunk, megint ezt mondom, láttuk is a páska ünnepnek az előkészületeit. Erre az ünnepre, a zsidók egyik legnagyobb ünnepére, a zarándokok ezrei siettek fel annak idején Jeruzsálembe. A becslések szerint abban az időben Jeruzsálem lakossága 25-30 ezer volt, és ehhez jött legalább 125 ezer ember zarándokként. Tehát Jeruzsálem lakossága olyan 150-155 ezerrel dagadt ebben az időszakban. Ez a nagy sokaság körülbelül 18 ezer állatot hozhatott, juhot hozhatott magával, amit a templomban a papok ölhettek meg. Niszán hónap 14-én délután 3 és 6 óra között kellett ezt megtenniük. Aztán ezt az ott megölt állatokat olyan 10-20 fős közösségekben fogyasztották el a zsidók. Ehhez ezen az ünnepen emlékeztek vissza arra, hogy Egyiptomból, amikor kivonultak, az Isten hatalmas szabadítását átélték, akkor be kellett kenniük az ajtó félfát vérrel, hogy az Isten öldöklő angyala a tizedik csapásban ne pusztítsa el a zsidók elsőszülötteit. Úgy is nevezik ezt az ünnepet Pesach, azt jelenti az elkerülés. És Isten angyala, amikor látta, hogy a zsidók ajtófélfáj be vannak kenve a bárány vérével, akkor elkerülte a házaikat, és nem ölte meg őket. Ez a Pesza ünnep, erre emlékeznek vissza a szabadulásukra, a megmenekülésükre. Ehhez az ünnephez csatlakozik egyébként a kovásztalan kenyerek egyhetes ünnepe, amikor eltüntetnek minden kovászost a házból, és csak kovásztalan kenyér kerül az asztalra. Summa summarum, hogy Jeruzsálem ebben az időszakban eléggé felbújdult, emberek sokasága hömpölygött az utcákon, a szűk utcákon, és János evangélista azt adja elénk, hogy az Úr Jézus is útnak indult ezekben a napokban. Jerikó felől, kelet felől közeledett Jeruzsálemhez, feljött Jeruzsálembe, mert Jerikó az a, tudjátok, hogy a világ legmélyebben fekvő városa, és onnan Jeruzsálembe gyakorlatilag az alatt a 28-30 kilométeres úton végig fölfele kellett jönni. Emlékeim szerint Jeruzsálem a tengerszint fölötti magasságon van, 700 méter, 650-750 méter körül van a magassága neki. Tehát fel kellett úgy, egész végig emelkedik az út, nem is könnyű az út, mert ott át kell kelni egy nagy pusztaságon. És Jézus jött a tanítványaival Jerikóból Jeruzsálem felé. De az út elvezetett egy Betánia nevű kis falu mellett, ahol ott lakott Márta, Mária és Lázár. És azt olvassuk az írásban, hogy az Úr Jézus oda ment be hozzájuk. János evangélista írja le ezt, hogy Jézus 6 nappal előbb, a páska előtt jött Betániába. Betániába. Oda ment be, és aztán másnap vagy harmadnap, tehát ez úgy mondjuk most, hogy a mi szombatnapunkon érkezett be valószínűleg Betániába, és akkor vasárnap vagy hétfőn került sor erre a jeruzsálemi bevonulásra. Nem tudjuk pontosan rekonstruálni, vagy vasárnap, vagy hétfőn. Akkor, amikor az Úr Jézus elérkezettnek látta az időt, fölkerekedett Betániából, és elindult a körülbelül 3 kilométerre levő főváros felé. Fölment az Olajfák hegyére, utána átment a Kidron völgyén, odaért a város kapujához, abban az időben azt a kaput úgy hívták, hogy Szúsza kapu, ami már nincsen meg, annak a köveiből építették azt az aranykaput, amit ma be van falazva, előtte ott van az iszlám hívőknek a temetője, mögötte ott van a szikladóm. Lényeg, hogy a régi Szusza kapun keresztül jött a városba, és hogy beért a városba, rögtön balra fordulva, ott volt már is a jeruzsálemi templomnál, ami akkor még ugye a helyén állott. Ezek a külső körülmények, amiket úgy nagyjából el tudunk képzelni, és valahogy magunk előtt tudjuk látni ezt az egész eseményt, ahogy ottan szép idő van, és akkor az Úr Jézus jön a kísérőivel, és azok ott énekelnek, és magasztalják őt, és mindenféle pálma ágakat tesznek az útjára, és hát ott körülöttük az arándokok, már ott jönnek, mennek, és az egész nyilvánvaló, hogy ha nem is volt ismert egész Jeruzsálem lakossága előtt, hogy mi történt ott a Szusza kapunál, de mégis előbb-utóbb híre ment annak a nagy eseménynek. Eljutott nem csak a zsidó emberekhez a híre, hanem a római helyőrséghez is. Tehát körülbelül ennyit lehetne mondani az Úr Jézus bevonulásának a külső körülményeiről. De most egy kicsit menjünk tovább, és nézzük meg ennek a bevonulásnak a jelentését. Nyilván van valami jelentése ennek az eseménynek. Az Úr Jézus tényleg jelezni akart valamit a zsidóknak, meg nekünk is egyébként, meg az utánunk következőknek is, a világ végezetéig élőknek. Tudnélik, azt akarta üzenni ezzel a tettével, hogy ő az a messiás király, akinek az eljövetelét megprófétálták a régi próféták. A régi próféták, különösképpen is Zakariás próféta, a könyvének a 9. részében, a 9.-10. versben olvassuk, hogy megprófétálja, hogy jön majd Izraelhez, Jeruzsálemhez az ő királya, azt hiszem ez volt a fogadó igény is ma, mégpedig ez a király Szamárháton érkezik az ő népéhez. Nos, az Úr Jézus, amikor fölült erre a csacsira, és bevonult Jeruzsálembe, jött Jeruzsálem leányához, ugye egy kép Jeruzsálem népéről, jött Jeruzsálemhez, akkor beteljesítette tudatosan ezt a proféciát, és azt üzente az embereknek ezzel a jelbeszéddel, vagy példabeszéddel, hogy én vagyok a messiás királyotok, akit megígértek a proféták. Márk evangéliumában ez különösképpen is kidomborodik, mert Márk evangéliumának van egy olyan érdekessége, ami más evangéliumokban nem nagyon fedezhető föl. Úgy nevezik a biblia kutatók, hogy a messiás titok. Tehát ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus nem mondja ki soha nyíltan Márk evangéliumában, hogy ő volna a zsidók messiása. Amikor valaki fölismeri, mint például Márk evangéliumának a 8. részében Péter apostol felismeri őt, és mondja neki, hogy tulajdonképpen te vagy a mi messiásunk, akit várunk már évszázadok, évezredek óta, a mi nagy királyunk, aki gyökeres változást hoz elő, idéz elő népünk életébe és sorsába, akkor Jézus hallgatásra inti utána. Őt is, meg a többieket is. Ne mondjátok el. De most... Itt a virágvasárnapon eljön az a pillanat, amikor az Úr Jézus már nem titkolja azt, hogy ő a messiás, hanem nyíltan bevállalja, hogy én vagyok a messiás. Én vagyok, aki a régi proféciákat beteljesítem. Én vagyok a ti hatalmas királyotok, aki szabadítótok vagyok, aki alatt minden mássá lesz. Csodálatos dolog, testvérek, hogy a mi számunkra is fontos dolog ez, mert noha nem vagyunk zsidó emberek, de mégis az Úr Jézus Mesiás voltáról tudnunk kell, mert a Mesiás az Ószövetségben nem csak Izrael király, hanem az egész mindenségnek a királya. A Krisztus az nem csupán Izraelé, hanem a minden népeké. Ő az egész mindenségnek a királya. És már mi az Új Szövetség felől értjük is ezt, meg tudjuk is ezt, mert olvassuk a Pál apostolnak a szavait, aki ezt világosan a pogányok elé is tárta, meg a zsidók elé is. Hogy Krisztus, amikor meghalt, feltámadott, Isten felvitte a mennybe, és ültette a maga jobbjára, és felülemelte az egész mindensége, nem csak a zsidókon, hanem a pogányokon is, és mindent az ő lábai alá vetett. És azt munkálja, hogy minden térd ő előtte hajoljon meg. Mert ő nem egy zsidó, hanem egy Isten ember. Isten ember, aki az egész világnak a királyává tétetett. Nekünk is a királyunká tétetett Krisztus. Ő a legfőbb tekintékel, hogy legyen a mi szívünkbe, a mi életünkbe is. Visszatérve a történethez, vajon megértették-e a zsidók Jézusnak ezt az üzenetét? Megértették, hogy most ő vállalja azt, hogy ő a Messiás király. Úgy tűnik, hogy megértették. Nagyon is megértették. Hiszen elkezdenek kiabálni. Hosianna, Hosianna! Azt jelenti, segíts meg, most segíts meg bennünket, ments meg bennünket. Az emberek mindenféle pálmaágakat vagdostak, és azokat vagy lengették, hogy itt a gyerekek az Isten tisztelet előtt, vagy leterítették Jézus lábai elé, vagy a csacsi lábai elé az útra. A pálmaágak azok Izrael függetlenségének voltak a szimbólumai, szabadságnak a szimbóluma volt. Később a Makabeus szabadságharcosok pénzére is rákerült a második zsidó háború idején. Ezeket szólták Jézus elé az útra. Még a ruháikat is leterítették az emberek az útra, a csacsi elé, ami önmaguk felajánlásának volt a jelkép, hogy mi odaadjuk magunkat neked. Mi az életünket felajánljuk neked, melletted vagyunk. És közben mondták, áldott, aki jön az Úrnak nevében, vagyis téged az Úr küldöttjének látunk, az Úr képviselőjének látunk, sőt, a többi evangéliumok leírják, hogy még azt is mondták neki, hogy Dávid fia, vagyis az a Messiás király. Az izraeliek, a zsidóknak a szóhasználatába. A zsidók tehát fölismerték, hogy ez a mi messiásunk. Ez a megígért messiás, aki biztosítja a népünk felszabadulását, függetlenségét, szabadságát, tökéletes jólétét az ígéret földén. Te vagy a mi királyunk. A lelkesedésük nagyságának, testvérek, megértéséhez tudnunk kell azt, hogy akkoriban a zsidók szenvedtek. Nagyon szenvedtek. Tudnélik, római megszállás alatt voltak. Krisztus előtt 63-ban a római légiók, nagy Pompeius hadvezérnek a vezetésével, ugye leigázták őket. Meghódította Jeruzsálemet ez a nagy Pompeius. A királyát megfosztotta a címétől, átvette a zsidók fölött a hatalmat, és uralkodott fölöttük. Kineveztek ugyanolyan velük szimpatizáló királyokat föléjük, akik hát ott uralkodtak rajtuk. Az első ilyen volt nagy Heródes, akinek a nagyszülei nem is zsidók voltak, hanem idumeusok, edomiták voltak. A zsidók nem is bírták nagy Heródes, de aztán ő meghalt, akkor utána jöttek a leszármazottai, négy részre volt osztva Izrael területe, és ezek a Heródes fiak uralkodtak fölöttük. A lényeg, hogy a zsidók nem bírták ezt elviselni, ezt a megkötöttséget, mint ahogy egy nép se bírja elviselni, hogyha ha rab nép. Mi is föllázadtunk annak idején az osztrák uralom ellen. Ők se bírtak mindig megnyugodni, mindig szervezkedtek, állandóan ügyeskedtek, merényleteket terveztek, merényleteket követtek el. Voltak közöttük a zélóta párt, akik ilyen állandóan kis tőrökkel, meg a szikáriusok, akik ilyen kis tőröket hordoztak állandóan maguknál, és ha egy rómait láttak, akit óvatlan pillanatban leszúrhattak, akkor azt mindjárt meg is tették. Tehát állandóan izektek, mozogtak, forrongtak, és nagyon gyűlölték a római uralmat a fejük fölött. És most felcsillant a remény, hogy itt van a Messiás király, aki felszabadítja őket. Na érzitek, hogy itt olyan kitörő lelkesedéssel fogadhatták a názáreti Jézust, amit nehezen tudunk elképzelni. Hát itt van, végre, végre. Értették nagyon is a jelbeszédet. De, testvérek, de. Ezt az ő nagy lelkesedésüket fűszerezte valami. Tudnélik azt fűszerezte, hogy ők úgy gondolták, hogy ez a názareti Jézus most eljön, ő a messiás. Látták a hatalmát, állandóan beszéltek róla, hogy miket csinált. Akkor is, mikor jött ide Jerikóból, mit csinált, meggyógyított két vakot. Halottat támasztott föl, nem messze innen. Tudatában voltak a hatalmának, az erejének. És most azt gondolták, hogy eljön, és a földi mennyországot Izraelben megvalósítja. Egyszerűen fejezem ki magam. A földi mennyországot megvalósítja Izraelbe. Nem csak felszabadítja őket az elnyomásról, hanem a trónjukra ül, és egy virágzó, politikailag független, gazdaságilag prosperáló országot hoz létre. És ők ennek a tagjai lesznek, és ottan élvezik ennek minden előnyét. Nem Róma lesz a világ központja, hanem mostantól kezdve a Jeruzsálem lesz a világ központja, mert a Messiás király az egész világ ura lesz. Ha nem is tudták elképzelni ezt a dolgot pontosan, de mégis erre számítottak, és azt várták ettől a Jézustól, hogy most ezt megvalósítja. Ez a földi mennyország nem csak Izraelben, hanem az egész földön megvalósul. A nagy birodalom, az Isten országa a földön. Csak hogy, testvérek, csak hogy Jézus, mint Messiás király, nem azért jött ott és akkor Jeruzsálembe, hogy ezeket az ő elvárásaikat és váradalmaikat kielégítse. Az Úr Jézus, megmondjuk itt, testvéreim, soha nem fog ezért eljönni. Az Úr Jézus földi birodalmat nem fog létrehozni, mert azt mondta, az én országom nem e világból való. Ha az Úr Jézus még egyszer eljön, akkor azért jön el, hogy ítéljen élőket és holtakat, és elsöpörje ezt a mostani eget és földet, és ezek helyett új eget és új földet teremtsen, ahol majd megvalósítja az ő országát. Az ő országa a mennyből száll alá. Nem a földi körülmények között valósul meg, mint egy diktatúraként. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy az emberek bár felismerték, hogy kicsoda Jézus, de mégis valahogy ezt a felismerésüket fűszerezte ez az elvárás, hogy Jézus egy földi birodalmat, egy Isten országát fogja létrehozni itt a földön, pedig Jézus nem ezért jött. Az elvárásuk volt hamis. A gondolatuk volt hamis ezzel kapcsolatban. Igazán ismerték fel, de tévedtek abban a tekintetben, hogy Jézus most mi. Mert Jézus akkor ott miért jött? Azért, hogy elkezdje kiprovokálni, tulajdonképpen kiprovokálni azt, hogy nagypénteken megfeszítsék. És elvégezze a megváltásnak a művét. Az Úr Jézus, amikor itt bevonul Jeruzsálembe, akkor aznap úgy olvassuk a Szentírásban, hogy nem tett semmi egyebet. Semmi egyebet. Bevonult ilyen fényes körülmények között Jeruzsálembe, bevallotta, hogy ő kicsoda, vállalta, hogy ő kicsoda, és utána körülnéz a templomba, mondja Lukács, körülnézott ebben a nagy komplexumban, és utána, mivel már későre járt, hazamegy. Visszatér Betániába, ahonnan bevonult. A többi evangéliumokban a bevonulást követi a templom megtisztításának a történet, amikor kötélből ostort von és kihajtja az embereket a templomból, de a Márk evangéliumából világos, hogy ez nem pont akkor történt, hanem vagy egy nappal, vagy két nappal később. A lényeg, testvérek, hogy az Úr Jézus, amikor bemegy, gondoljátok el a zsidókat, akik azt várták, hogy most bemegy, és ottan átveszi a hatalmat. És nem veszi át a hatalmat. Nem intéz a zsidó néphez egy hatalmas lelkesítő szózatot, hogy ragadjatok fegyvert, mert ütött az óra, és most aztán lehet a rómaiaknak esni, mert elintézzük őket, mert Isten velünk van. Nem toboroz egy sereget magának, nem is tisztítja meg a templomot, és nem mond egy gyűlöletbeszédet a rómaiak ellen, hanem csak körülnéz és elmegy. Micsoda? Micsoda, gondolhatták a zsidók. Alig ha tudjuk elképzelni, testvérek, hogy milyen iszonyú csalódást okozott ez azoknak, akik azt várták, hogy most ütött az óra, és most jön a királyság. Kezdték kérdezgetni egymástól az emberek, miféle szabadító ez, miféle messiás ez, tényleg ő lenne az? Vagy csak becsapott minket? Hát még a hangját se emelte fel a rómaiak ellen, nemhogy a kisujját mozdította volna, egyszerűen csak visszamegy itt Betániába. Hát mégse ő a messiás király. És testvérek, ahogy telt az idős, teltek a napok, a csalódás egyre nagyobb lett a zsidó emberekben, egyre nőtt a csalódásuk, hogy ez egy csaló, ez egy hazug. Miért? Mert nem teljesítette a mi kívánságainkat és elvárásainkat, amiket most kellett volna, mert nem ezért jött, hanem talán másért, de az nem érdekel minket, hogy miért. Csalódást okozott nekünk, és annyira csalódtak, hogy a főpapoknak pár nappal később semmi nehézségük nem volt, amikor arra kellett rávenni a népet, hogy immár ne hozsannát, hanem feszítsd meget, kiáltsanak Jézusra. Nagy lecke rejlik itt a számunkra, testvérek. Tudnélik, az Úr Jézus valóban messiás király, de ez nem azt jelenti, hogy teljesíti minden esetben a mi elvárásainkat. Nekünk lehetnek nagy elvárásaink az Úr Jézussal szembe, vannak is, testvérek, de előfordulhat, hogy Jézus csalódást okoz nekünk. Minél idősebb vagyok, és nálam már vannak idősebb hívő emberek is, láttunk már karomvarjút, vagyis láttunk olyan hívő testvéreket, akik várták nagyon az Úrtól, hogy az ő elvárásaik szerint cselekedjen, de nem cselekedett, és ezért az Urat ledobták a fedélzetről. Kidobták az életükből. Csalódtak benne. Nem ezt vártam tőled, Jézus. Nem azt vártam, hogy nem adsz házastársat, nem azt vártam, hogy olyan házasságunk lesz, amilyen, nem azt vártam, hogy beteg leszek, nem azt vártam, hogy halál közelébe kerülök, vagy esetleg mindjárt meghalok, nem ezt vártam, hogy nem leszek olyan gazdag, mint amilyennek elterveztem, nem azt vágytam, hogy nem valósulnak meg a vágyaim, a kívánságaim, és nem tudok olyan életszínvonalon. És az ember ilyenkor sokszor megkísértetik azzal, hogy hajítsd ki, nem kell ez a Jézus. Nem kell ez neked. Minek? És a másik oldala a kísértésnek, hogy oldd meg magad a dolgokat. Ha az Úr nem ad neked férjet, akiben szerelmes leszel, vedd feleségül. Oldd meg magad a kérdést. Vagy nem ad pénzt, hát akkor szerezzél magadnak pénzt. Nem intézi el ezt meg, azt akkor oldd meg te magad, de hiába vársz rá. És hányszor van ez, testvérek, hogy aztán utána csak még rosszabbra fordulnak a dolgok. Mert nem teljesíti az elvárásainkat, akkor nem kell nekünk Jézus. És majd mi intézzük a dolgainkat úgy, ahogy mi jónak gondoljuk rá, meg haragszunk. Testvérek, ha valóban hívők vagyunk, megkísértetünk ezzel akkor is. Ha tényleg hívők vagyunk, akkor is megkísértetünk ezzel. De ellenállhatunk ennek, és Jézusra nézhetünk, és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy én mit várok te tőled, hanem az a kérdés, hogy te mit vársz én tőlem. Nem te vagy az én számomra, az én életemben a dzsinn, akit kidörzsölök a palacból, aztán akkor teljesítsd három kívánságomat, hanem a te kívánságaid, mik Uram. Te vagy az én megváltó Uram, te vagy a világ Ura. Mit kívánsz te én tőlem, hogy cselekedjek? Én keresem azt, hogy mit kíván tőlem az Úr. Nem az a kérdés, hogy én mit kívánok tőle, és teljesíti, vagy nem teljesíti. És akkor annak megfelelően bánok vele. Mert ez a mentalitás, testvérek, ez a bűnös embernek a mentalitása, ez a velünk született bűnös természetünk az ilyen. Ez a mi romlottságunk, hogy állandóan dirigálni akarunk Istennek. És nem engedjük, hogy ő dirigáljon nekünk. Engedjük meg, ha hívők vagyunk, testvérek, álljunk ellent ennek a kísértésnek, és mondjuk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedje. A harmadik ponthoz térek egy pár gondolatot még erről, hadd mondjak, hogy a bevonulásnak van egy rendezője. Nem csak körülményei vannak, nem csak jelentősége van annak, vagy jelentése van annak, hanem van egy rendezője is. És itt szeretném azt aláhúzni előttetek, hogy ezt az egész dolgot, ami itt történik ezen a napon is, mindent az Úr Jézus rendezett. Ő valóban Úr, az eseményeknek is az Ura, úgyis mondjuk a történelemnek az Ura. Ő irányítja az eseményeket, és minden szálat a kezében tart, testvérek. Számunkra ez nagyon, nagyon fontos ezt érzékelni és ezt hinni. Az Úr Jézus, más szóval fogalmazva, nem, nem sodródik az eseményekkel. Ő nem a körülményeknek a játékszere, mint ahogy egy hajó, ha rajta van a tengeren, és elkezdik dobálni a vihar, akkor az ottan a hullámok és a szél játékszere, és akkor megy irányíthatatlan, kézbetarthatatlan. Jézus akárhogy is viharzik körülötte az a nép, meg azok az események, Jézus végig kezében tartja az irányítást. Már amikor elindultak Jeruzsálem felé, akkor azt mondja a tanítványainak, hogy most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberek fia, embernek fia, vagyis ő maga, az emberek kezébe adatik, és megfogják, megkínozzák, és megölik. De harmadnapra föltámad. Tehát már előre jelzi, hogy mi fog itt történni. És onnantól kezdve pontosan minden ugyanúgy történik, ahogy ő azt megmondta. És ahogy egyébként megmondták a próféták az Ószövetségbe. Itt a mai történetben egy kiemelkedő pont, hogy az Úr Jézus elküldi a csacsiért a tanítványait. És pontosan tudja, hogy mit fognak átélni a tanítványok, akik el akarják hozni a csacsit. Tudja, hogy ott lesz majd abba a faluba, de ott majd megkérdeznek benneteket, hogy hova viszitek, meg mi. Akkor ezt válaszoljátok nekik, és akkor elengedik. És pontosan úgy történik minden. És ezzel Márk éppen azt akarja érzékeltetni velünk, hogy Jézus minden mozzanatot előre tudott. Ő nem beszélt a csacsi gazdájával előre, némelyek azt gondolják, hogy előre le volt ez beszélve a háttérbe, valakivel ott Jézus leegyeztette ezt a csacsi történetet, hogy majd küldök két valakit, te meg közd oda a csacsit, és akkor majd onnan elhozzák, és ha majd ezt mondják, akkor ti azt mondjátok, és nem volt leegyeztetve. Itt semmi nem volt leegyeztetve. Az se volt leegyeztetve, hogy Péter majd azon az éjszakán háromszor megtagadja az Úr Jézus. De Jézus előre megmondta neki, hogy ez fog történni. Hogy mielőtt a kakas megszólalna, háromszor tagadsz meg engem. Mindent előre tud Jézus, és mindent előre úgy rendez, ahogy kellett annak történni, és végig kézbe tartja az eseményeket. Ő nem sodródott, nem az események áldozata, nem a körülmények áldozata, hanem szuverén úrként tartja kezébe a saját sorsát, és ő úgy döntött az örökké valóságból, hogy vállalja a szenvedést, vállalja a keresztfát, vállalja a halál mélységét, vállalja, hogy elvégzi a megváltás művét, amit az atya ráosztott. Elvégzi azt, hogy megváltja az Isten választottait. És itt is azért vonul be Jeruzsálembe, mert ahogy mondtam, ezzel indítja el azt a lavinát, ami aztán később eltemette őt a Golgota keresztjén. Ő kiprovokálta, így mondanám egészen élesen, hogy kiprovokálta a zsidók csalódottságát. És azt, hogy ellene forduljanak, és végül a keresztre adják, és elüvöltsék, hogy feszíts meg, és meg is feszítsék. Az Úr Jézus azt mondta, senki nem veszi el tőlem az én életemet. Én magam adom oda azt. Van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam fölvenni az életemet. Ez Jézus testvérek, aki szeretetből, az atya iránti szeretetből, meg a mi iránti szeretetből vállalta ezt az egész utat. És tudatosan végigjárta, amikor ő vele az történt, ami történt, az őt nem érte meglepetésszerűen, nem derültékből villámcsapás, nem valami nem tudom én milyen tragikus fordulat, hanem az ő tudtával és akaratával vállalta fel ezt az egész utat. Ő az a király, aki azért jött, hogy megváltsa az Isten gyermekeit, téged is, engem is, bennünket. Aki az életét adta, hogy bűnbocsánatot kapjunk Istentől. Legyünk újra így Isten gyermekeivé, ott legyünk majd egyszer az ő országába, üdvözültek legyünk, és addig is, amíg ott nem vagyunk, itt a földi életünkben imádjuk ezt a királyt. Imádjuk ezt a Jézust, aki noha mindenség királya, mégis lett mindeneknek a szolgája, a keresztfán szégyen teljes halált szenvedett azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ez csodálatos dolog, testvérek, hogy mi meghajolhatunk ezelőtt a Jézus előtt ma is, és imádhatjuk őt. Noha nem látjuk őt, de mégis. Tudhatjuk, hogy fölemeltetett és dicsőségben van. És lengethetünk neki mi is a pálmaágakat, mert ő hozza el a mi életünkbe az igazi szabadságot. És ő juttat el majd a szabadság országába, az Isten országába. Eléteríthetjük elképes értelemben a ruháinkat, odaadhatjuk magunkat neki. Rendelkezésére bocsáthatjuk magunkat, hogy úgy éljünk, hogy ő kívánja tőlünk az ígében, a Bibliában. és kiálthatjuk neki a bűnből, meg mindenféle mélységből, hogy Hozsánna, vagyis segíts meg bennünket. Segíts meg akkor is, ha gyászolunk, akkor is, ha valami tragédia történt az életünkben. Dávid fia, segíts meg bennünket. Amikor kísértéseink vannak, amikor a halál közelít hozzánk, Hozsánna Dávid fiának. Segíts meg minket, drága királyunk. Ő lehajol hozzánk, mert szeret bennünket, és hatalmasan föl fog karolni minket. Jöjjetek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy a Szentírásból föltárul előttünk világvasárnap története, a valós események. Köszönjük, hogy elgondolkozhattunk ezekről. Köszönjük te néked azt, hogy megláthattuk ezeknek az eseményeknek a jelentőségét és jelentését is. Hatalmas értelme van ennek a történetnek, hiszen benne leplezted le azt, hogy te magadat messiásnak tartod, a zsidók királyának, és sőt az egész világ, az egész mindenség királyának. És igazoltad mindennel, Urunk, azt, hogy te tényleg kézben tartod az eseményeket, az embereket, mindent a kézben tartasz. És úgy irányítod, mindent úgy irányítasz, hogy megtörténjen az, amiért eljöttél, és aminek meg kellett történnie a földön, tudnélik a megváltásnak. Köszönjük néked azt, hogy téged imádhatunk ma is, mert nem maradtál a halálban, hanem ott is megmutattad királyi hatalmadat, hogy legyőzted a halált harmadnapon, föltámadtál. És köszönjük néked, hogy megdicsőítettél, és ma te vagy, tényleg te vagy a mindenség királya. Valljuk, hogy néked adatot minden hatalom menjen és földön. Valljuk azt, hogy előtted kell meghajoljon minden térd, a mi térdünk is. És vallanunk kell, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. És köszönjük, hogy vallhatjuk azt, hogy itt a földi életünkben is te munkálsz nagy változásokat, gyökeres változásokat, megújulást, újjászületést. És valljuk azt, hogy ezt a világot is egyszer újjászülöd. És lesz újjászületése az egész teremtettségnek. Lesz új ég és új föld, lesz egy csodálatos, harmonikus világ, aminek az élén te állsz, és te leszel az, aki átadod a hatalmat az Atyának, hogy ő legyen minden mindenekben. Urunk Jézus Krisztus, hadd imádjunk téged nagyságodban, fenségedben, hatalmadban. Hadd terítsük eléd ruháinkat, szívünket, életünket. Hadd lássuk benned a szabadítónkat, hadd forduljunk hozzád segítségért minden bajban, de minden örömben is hadd magasztaljon téged a szívünk. Te vagy az a kő, akit az építők megvetettek, de aki mégis lettél a szeglet kővé. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, hódolhatunk előtted. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy most, ahogy előre is jeleztük, az Isten tisztelet után egy kis szünet van, de körülbelül egy negyedórás szünet után, 20 perces szünet után lesz a virágvasárnapi koncertünk, énekkarunk énekel, és lesz egyéb szép zenemű is, amit meghallgathatunk. Invitálom a testvéreket, hogy maradjanak itt, és megcsöndesedve egy kicsit ünnepeljük ezt az ünnepet, illetve hát a Krisztusunkat, aki ennek az ünnepnek is a centrumában áll. Jövő héten, szerdán kezdődnek az alkalmaink, szerdán este 18 órakor Ordasi Péter testvérünk tart egy előadást a Máté Passióról. Bach egyik legnagyszerűbb műve ez, amiben feldolgozta az Úr Jézus szenvedés történetét, és ebbe avat, ennek a titkaiba, szépségeibe, üzenetébe avat be bennünket Péter. Tehát szerdán este 18 órakor dr. Ordasi Péter testvérünk tart előadást. Ez is szolgálhatja készülődésünket az ünnepre. Csütörtökön este 18 órakor bűnbánati alkalmat tartunk, amire szeretettel hívjuk a testvéreket, és aztán nagypéntek következik, amikor is délelőtt 9 órakor tartunk istentiszteletet. A nagyszombati ünneplésünk délután 16 órakor kezdődik, lesz ez a megszokott nagyszombati áhítatunk, amikor a gyerekek is, fiatalok is szerepelnek, és így csöndességgel készülünk a húsvétra, vasárnap és hétfőn is délelőtt 9 órakor lesznek istentiszteleteink, úrvacsoraosztással egybekötve. Mindezek le is vannak írva egy papírra, amit majd a kiáratnál átadunk a testvéreknek, hogy könnyebb legyen megjegyezni. Mindenkinek áldott készülődést kívánunk a nagy hétre, nagypéntekre, húsvétra, és kívánom, hogy segítsen minket az Úr megértenünk, és elhinnünk mindezeknek a nagyszerű üzenetét, és újítson meg bennünket a Krisztus iránti hitünkben és odaadásunkban ez az ünnep is. Az Úr legyen most gyülekezetünknek is őriző pásztora,